Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy együtt lehetünk, és közösen olvashatjuk Isten igéjét, elmélkedhetünk, gondolkodhatunk azon, ami abban leírva van. Az embereket nagyon foglalkoztatja az, amit az Úr Jézus tett, csodákat tett. És többen megpróbálták már leutánozni, illetve rájönni, hogy hogyan lehetne ugyanazokat megcsinálni. Régen láttam egy filmet, ahol Jézus korában egy fiatal ember Jézust látva minden egyes csodáját megpróbálta megismételni. És azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne a vízen járni. Cölöpöket vett le a vízbe, úgyhogy éppen, hogy csak ellepje a cölöpnek a tetejét, és azon ugrálva próbált haladni. Aztán ment is ez neki egy pár lépésig, amikor megszédült és beesett a vízbe. Aztán van egy tudományos csatorna, amit szívesen, illetve azon a csatornán egy műsor, amit szívesen nézünk fiammal, mert ott tudományosan próbálnak válaszokat adni, hogyan lehetne például a vízen járni. És próbálták légtalpas cipőt készíteni, nikecelt ragasztani a cipő aljára. Természetesen nem sikerült itt is. Elsüllyedtek, vagy az első egy-két lépés után rögtön elmerültek, felborultak. Aztán van ezen egy valamivel komolytalanabb tudományos műsor, akik, ha így nem lehet, akkor hogyan lehet? Hogyan lehet egy medencét megtölteni folyadékkal és azon járni? És próbálgatták a különböző folyadékokat, míg nem rájöttek, hogy az ember képes járni folyadékon, csak annak pudingnak kell lennie. A puding az, amin tudunk járni folyamatosan, és hogyha megállunk, akkor elkezdünk süllyedni benne. Ugye milyen ismerős azok, akik olvassák a Bibliát, szinte Péter apostolt látják, egészen addig felszínen marad, amíg meg nem áll. Nos hát ezzel a történettel szeretnék ma foglalkozni, nem a pudingon járáson, hanem azon, ahogyan az Úr Jézus járt a vízen. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, keressük meg a 6. fejezetet. János evangélium a 6. fejezet 16. versétől olvassuk majd Isten igéjét. Este felé lementek tanítványai a tengerhez. Hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus, a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, hová tartottak. Eddig. Nem egy hosszú szakasza a Bibliának, János apostol evangéliumának sem. Nem is fogom hosszúra nyújtani azt, amit szeretnék majd elmondani. Azok, akik nem tudják, hogy pontosan mi volt előtte, talán hogyha egyet visszalapoznak, az Úr Jézus félre akar vonulni a tanítványaival, egymagában akar lenni velük, de ez nem sikerül, mert a tömegek, a nép felismeri őket, és oda mennek, követik. Körülbelül férfiak 5000-en lehettek, hiszen ezt meg is számolták a tanítványok, és még nők és gyerekek. Csupa olyan ember volt, aki oda ment, aki valamit akart Jézustól. Volt olyan, aki gyógyulni szeretett volna, azért ment oda, mert valami betegsége volt, mert már régóta szeretett volna egészségessé válni. Aztán volt olyan, aki egyszerűen csak látni akarta, talán azért, mert hallott valami csodás gyógyulást, vagy valami tanításáról hallott, és most szerette volna látni, milyen is ez az ember, milyen ez a proféta, mert sokan profétának gondolták csak. És olyanok is voltak, akik azért mentek, hogy hallják őt. Mert talán már valahol elkezdett a szívükben dolgozni az, amit az Úr Jézustól hallottak. És habár fáradt volt az Úr Jézus, és a tanítványokkal kis közösségben szeretett volna lenni, mégsem küldte el ezeket az embereket. Mindenkire volt ideje, és mindenki megkapta azt, amiért odament. Aki gyógyulni szeretett volna, az megkapta a gyógyulást, aki látni szerette volna, láthatta őt, és úgy olvassuk, hogy egészen estig tanította a sokaságot. Estig tanította őket, ezért természetes volt, hogy megéheztek. És ekkor jól akadja ezt a több mint 5000 férfit és nőket, gyermekeket, lehettek talán 7-8 ezeren, vagy még többen, egy pár kenyérrel, egy pár hallal. Mindenki annyi tehetett, amennyit csak akart. És ezután, amikor összeszedték a maradékokat, akkor 12 kosárnyi maradék volt. Ne gondoljunk hatalmas kosarakra, ezek olyan kosarak voltak, amiket egy-egy útra egy ember, egy férfi magával visz. Ennivalót benne esetleg. Tehát ami arra elég, hogy egy nap kimenjen valaki a földre dolgozni, és este, mikor hazajön, akkor üresen hozza magával haza. Mégis 12 ilyen kosárnyi maradékot szedtek össze. A tömeg ezt látva rögtön királlyá akarta őt koronázni, akár erőszakkal is királlyá tenni, hiszen vágytak rá. Szegény vidék volt ez, Galilea a szegény vidék. Vágytak egy olyan királyra, aki mindig enni tud adni. Milyen jó lenne. Nem kellene szegénységben élnünk, legalább minden nap volna mit ennünk. Kenyér király kellett volna nekik. Ők kenyér királlyá akarták Jézust koronázni. Jézus talán soha nem volt ilyen népszerű, mint azon a napon, azon az estén ott, amikor szürkölni kezdett. De Jézus tudta jól, hogy ő kicsoda. Tudta jól, hogy ő nem kenyér király, ő király, de az ő feladata, az ő szolgálata nem az, hogy jól lakasson embereket minden nap kenyérrel és hallal. Sokkal több az ő szolgálata, sokkal több az ő feladata. És azt olvassuk, hogy amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre önmagában. Nehéz dolog a népszerűség, nagyon nehéz. És sokan nem is tudják jól kezelni a népszerűséget. Ha bekapcsoljuk a tévét, akkor talán nincs is olyan tévécsatorna, nincs is olyan műsorszóró, ahol ne lenne legalább egy tehetségkutató. Valamilyen tehetségkutató. És aztán itt győztesek is vannak. Autót, lakást, akár havonta több millió forintos fizetést kapnak. És komoly a verseny, vérre megy. Hiszen egy néhány milliós havi fizetés azért az nem semmi. Bekerülni megismert emberek közé, az biztosan, az hajtja őket, az jó dolog lehet. És aztán akik nyernek, azt lehet olvasni, hogy nagyon sokan tönkre mennek. Tönkre mennek lelkileg. Nem tudják feldolgozni a hirtelen jött népszerűséget. Nem tudják hova tenni, hiszen eddig ők nem azok voltak. Eltelt egy negyed év, fél év, és most hirtelen sztárok lettek. Hirtelen mindenki őket keresi. Aztán olyanok is vannak ezekben a műsorokban, akik kiesnek, mert kevés a tudásuk, mert nem szimpatikusak az embereknek, mert néha nem is a tudás számít, hanem az, hogy hányan nyomkodják a mobiltelefonjukat. És ezt sem tudja sok ember feldolgozni. Úgy érzi, hogy ő több attól, mint ameddig eljutott. Több attól, mint akik ott maradtak, bent maradtak. Az Úr Jézus is egy ilyen helyzetbe kerül, amikor a tömeg királlyá akarja kiáltani. Királlyá akarja tenni. De ő maga tudja, hogy ő kicsoda. És ő kezeli a népszerűséget, félrevonul, és imádkozik, Istenhez fordul. A tanítványainak meghagyja, hogy evezzenek át a galileai tengeren, a túlsó partra, Kapernaumba. A tanítványok elindulnak, és azt olvasok, hogy sötét volt már, amikor elindulnak. A sötétség, ezek felnőtt férfiak voltak. A legfiatalabb is, aki írta az evangéliumot, János apostol, 15-18 éves volt legalább. A sötétség nekik nem okozott gondot. Nem féltek a sötéttől. Nem fértek hajóba szállni a sötétben, hiszen többségük halász volt, és a halászat a galileai tengeren az egy éjszakai munka. Állandó éjszakás műszakon voltak. Azt olvassuk, hogy elindultak, sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. Várták, ahogyan ígérte Jézus, hogy majd csatlakozik hozzájuk. Egy kis hajóval indultak el, annyira kicsi hajó, hogy amikor 10-15 ember benne van, akkor már mozdulni sem lehet szinte. Mert nem nagyobb hajókkal halásztak, inkább több hajóval. Hárman, négyen, éppen hogy csak meg tudják fogni a hálót, és két hajó húzta ki a hálókat általában. Az előző rész, az 5000 megvendégelésekor tudjuk, hogy onnan tudjuk meg, hogy közeledik a húsvét. 6. fejezet, 4. verse, közel volt a húsvét a zsidók ünnepe. A húsvét az mindig teli holtkor van. A Pészach, a Páska mindig teli holtkor van, akkor ünneplik. Közel van ez az ünnep. Lehet, hogy még nincsen teli holt, de az égen már egy majdnem teljesen teli hold ragyog. Képzeljünk el egy nyári éjszakát, amikor ragyog a teli hold, szinte teli hold. Egy-két nap múlva teli hold van. Teljesen világos van. Nagyon jól lehet látni, és nagyon messzire el lehet látni. A hajóban a tanítványok nagyon jól látják a partot, ami mögöttük van, a másik partot, ahova szeretnének majd eljutni, és kémlelik, hogy jön egy másik hajó, amin majd Jézus érkezik. De nem látnak semmit, nem érkezik. Nem ment még oda hozzájuk Jézus. Aztán hirtelen történik valami, ami jellemző a galileai tengerre. Egyik pillanatról a másikra hatalmas vihar alakul ki. Óriási szél, hatalmas hullámok, és dobálják ezt a pici hajót ide-oda. Az Úr Jézus közben imádkozik a hegyen. És ebben a holdfényes időben biztosan látja, amit még esetleg a tanítványok nem is láttak, hogy vihar közeledik, és aztán azt is látja, ahogyan hánykolódik az a hajó azzal a 12 emberrel a galileai tenger közepén. Hiszen azt olvasuk, hogy mintegy 25 vagy 30 futamnyira jutottak el. Ez a 25-30 futamnyi, ez egy olyan 4,5-5 kilométer. Nagyjából középen lehettek. De legalábbis annyira már középen, hogy nem volt érdemes se visszafordulni, se másfele fordulni, mert a távolság az ugyanannyi. Az Úr Jézus látja, hogy a tanítványok belekerülnek ebbe a viharba. A férfiak pedig megrémülnek. Pedig hát viharhoz szokott emberek, hiszen halászok minden nap kint vannak, nem egyszer történik ilyen, de nem a tengertől, nem a vihartól rémülnek meg, hanem látnak valamit. Egy alak közeledik feléjük a vizen. És ahogyan közeledik, abból az látszik, hogy sem a hatalmas hullámok, sem a nagy szél, sem az, hogy a vizen van, nem jelent semmit számára. Mint hogyha egy egyenes úton menne. És ettől megrémülnek. Kemény, edzett férfiak, akik éjszaka megrémülnek. A 12 tanítvány nem tud másra gondolni, hogy hát ez csak is egy kísértet, egy szellem lehet. Ez nem lehet ember. Ugye az ember elsüllyedne, vagy legalábbis a szél, hogyha elkapja, akkor meg kell, hogy mozduljon, vissza kell, hogy húzza magát. Őt mégsem. A fizika, mint hogyha figyelmen kívül lenne rá. Mint hogyha nem vonatkoznának rá a fizika törvényei. Megrémülnek, de Jézus ekkor megszólal. Én vagyok, ne féljetek. És ezt a hangot ismerik. A hangot megismerik. Én vagyok, ne féljetek. Az, amikor azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy én vagyok, akkor azt mondja, hogy én Isten vagyok. Ne féljetek. Nincs miért félni, hiába van itt a hatalmas vihar. Hiába jött egyik pillanatról a másikra. Hiába hiszitek azt, hogy egy szellem jön. Nincsen semmi, amiért itt most félnetek kellene, mert Isten van itt. És sokszor mi is így vagyunk. A mi életünk is ilyen, mint amilyen a tanítványoknak volt ez az utazása. Vannak céljaink, elindulunk valahonnan, szeretnénk megérkezni valahová, elkezdünk dolgokat, amiket szeretnénk majd befejezni, elkezdünk egy iskolát, elkezdünk dolgozni valahol. És mind-mind, miközben ezt tesszük, az a célunk, hogy majd valahova eljutunk. Befejezzük azt az iskolát, a munkahelyen valamilyen beosztásunk lesz, vagy csak ott maradunk a munkahelyünkön, megmarad az nekünk. És akkor ahogyan a Galileai tengerre is jön a vihar, a semmiből, ugyanígy jön az ember életére a vihar, látszólag a semmiből. Lehet, hogy múlt héten még a vállunkat veregették a munkahelyünkön, és dicsérték, hogy milyen ügyesen megoldottunk egy feladatot. Most viszont a kezünkbe adnak egy papírt, vagy félrehív a főnökünk beszélgetni, hogy hát létszámleépítés lesz, és éppen mi ránk nincs szükség. Vagy szükség lenne, de el kell küldeni embereket, és most már én vagyok a következő. De ugyanígy jöhet, váratlanul, mint ahogyan a vihar jött, egy orvosi vizsgálat után egy laboreredmény, ami azt mutatja, hogy hát gondok vannak. Gondok vannak, pedig én egészségesnek éreztem magam, nekem semmi bajom nem volt, ez csak most egy rutinvizsgálat, és akkor most hirtelen itt a vihar, a sötétség. És itt vannak a hullámhegyek. És megrémülünk, ahogyan a tanítványok is megrémültek ebben a viharban. Az életnek vannak viharai. A tanítványok sem tudták megoldani ezt a vihart. Nem tudták maguktól lecsendesíteni. Mi sem fogjuk tudni lecsendesíteni a vihart. Belekerülünk, benne vagyunk, és nem tudunk semmit se tenni. Próbálhatjuk a hajó orrát célirányba tartani. Aztán lehet, hogy sikerül, de lehet, hogy nem. Ha sikerül, akkor is nagyon nehéz lesz. Ugye nem nehéz elképzelni ezt a helyzetet. Azt hiszem, nem egyedül a tanítványok kerültek ilyen viharos helyzetbe. Úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok közül is sokan megtapasztalták már az életnek valamilyen viharát, ha nem is pont azokat, amiket említettem. És a tanítványok számára a rémületből egy hang, az Úr Jézus hangja volt az, ami nyugalmat adott. Én vagyok, ne féljetek! Én vagyok, Isten van itt, ne féljetek. Az az Isten, aki képes volt arra, hogy Mózest és Izrael népét a vörös tengeren átvigye száraz lábbal. Felismerték, hogy Jézus van ott. És mit akartak tenni? Ekkor fel akarták venni, be akarták őt hívni a hajóba. És akkor valami csoda történik. Mert egyből odaér ahhoz a partrészhez, ahova tartottak. A hajó megérkezik. A tanítványok így szabadultak meg a vihartól. Jézust hívták. Jézust be akarták hívni a hajójukba. Nekünk is. Csak az az egyetlen, csak ez az egyetlen egy esélyünk van, csak ez az egyetlen egy lehetőségünk van, hogy célba érjünk. Jézust kell hívnunk. Az Úr Jézust kell hívnunk. Az nem biztos, hogy a vihar elmúlik, hogy a munkahelyünkről elküldenek, hogy a következő vizsgálaton jobb eredményeket kapunk. De nincs miért félni. Ha ott van Jézus, nincs miért félnünk. A tanítványok egy nap alatt megtapasztaltak két csodát. Megtapasztaltak egy ajándékozási csodát, amikor 5000 embernek adott enni az Úr Jézus, és megtapasztaltak egy másikat, egy megmentési csodát, amikor a viharból mentette meg őket. És még ma is vannak, és még ma is van megmentési csoda. Mert aki hívja, be akarja hívni az életébe az Úr Jézust, az megmenekül. Ezt a csodát nem látjuk. Ez nem szemmel látható csoda, mint amikor hirtelen kenyerek lesznek. Mint amikor összeszedik a kenyerek maradékát. Ez a csoda, ez csak hitáltal látható. A kérdés az, hogy van-e ilyen hitünk, hogy merjük hívni az Úr Jézust. Hogy ne az legyen az első gondolatunk, amikor viharba kerül az életünk, hogy most melyik vitorlán kell igazítani, melyiket kell bevonni és melyiket felhúzni, melyik ismerőst kell felhívni, kinek kell telefonálni, kihez kell elmenni, ki fogja majd elintézni ezt az ügyünket, hogyan tudunk ott maradni a munkahelyünkön. Ha az Úr Jézust hívjuk, akkor megtapasztalhatjuk a megmentést. De teljesen máshogy, mint ahogy mi elképzeltük. A tanítványok úgy képzelték, hogy majd valószínűleg csónakon fog érkezni az Úr Jézus. És nem csónakon érkezett. Mi is elképzelhetjük, hogy abból a viharból, abból hogyan kerülünk majd ki. De az Úr Jézusnak lehet, hogy teljesen más terve van. Teljesen más hogyan akarja ezt megoldani. És lehet, hogy ez azzal jár, hogy egy másik munkahelyet kell keresni. Ahhoz, hogy valaki ezt megtapasztalja, hinni kell, bátran rábízni a magát az Úr Jézusra. Ha valaki még nem tette meg, hogy rábízta a saját életét, egész életét az Úr Jézusra, annak jó hír, hogy az Úr Jézus imádkozik, a mennyben van és imádkozik, és látja a vihart. Látja azt a vihart, ami az életében van. És elindul. Mindenki felé elindul, és aki kéri, aki be akarja őt vonni az életébe, az célba viszi, célba juttatja. Amellett ott lesz a viharban, és bátorítani fogja, hogy ne félj, én vagyok az, itt vagyok veled. Az, aki már megtette ezt, az pedig ne felejtse ezt el. Ott van mellettem, még akkor is, hogyha én máshogy gondolom, még akkor is, hogyha én máshogyan szeretném ezt megoldani. Várni kell rá. Nem látom, de ott van. Egy plakát jutott eszembe a lábnyomokkal. Akkor megfordul az ember, és azt mondja, hogy hát, Úr Jézus, te nem voltál itt mellettem ebbe a nagy nehézségbe. És akkor azt mondja, hogy nézd csak meg. Sokkal mélyebb az a lábnyom. Az nem a te lábnyomod, az az enyém, mert én felvettelek, és én vittelek. Bízzuk magunkat az Úr Jézusra. Hívjuk őt a hajónkba, az életünk hajójába. Legyen velünk, amikor vihar van. És ne féljünk a vihartól. Mert ha ő ott van a hajónkba, akkor biztosan célhoz érünk. Amen.
Ugye, amiről szó volt itt ma, amiről Béla szolgált, amögött ott van egy kérdés. A bizalom kérdése. Amit Isten elénk tesz, azt egyféleképpen tudjuk elfogadni hittel. Énekünk is volt róla, beszélünk is sokat róla. Bátorság kell a hithez, és bizalom. A bizalom pedig arra épül, amiket hallottunk, vagy saját szemünkkel láttunk. A bizalom az különös dolog. Talán a gyermek bizalma az, ami leginkább hasonlít arra a bizalomra, amivel nekünk kell fordulni Isten igéhez. A történet rövid arról szólt, hogy a kisfiút minden este az édesanyja az ágyba elkísérte, és együtt imádkoztak. És amikor a kisfiúra került a sor, akkor az imája tiszta volt, érthető volt, de az ima vége felé egyre halkult. Aztán az édesanyja, amikor végig ráment, mondtak, akkor mondta is neki, hogy hát már belealudtál, hát alig hallottalak. Akkor a gyermek azt mondta, hogy hát ne haragudj, anya, én nem veled beszéltem, hanem Istennel. És ezt hiszem, hogy nagyon komolyan mondta az a gyermek. De valahogy érezzük biztos, hogy ezt a fajta bizalmat meg kell élni. Amikor Péter a történetben, Máté evangéliumában a 14. rész 22. versétől, ha elolvassuk majd oda az igét, akkor látjuk a történetben. Bizony Péter azonnal ki akarja próbálni azt, amit már sok százan próbáltak. Tudományosan vagy tudománytalanul, nekem is kedvenc részem volt. Nehéz volt megérteni ezt a vizenjárás dolgát. Aztán a történelemben talán a filmgyártók próbálták leginkább megközelíteni, hisz a vásznon meg kellett jeleníteni a csodát, és hát a trükközés folyt. Valaki leírta, hogy talán éppen a kellékes, hogy ezek a trükkök mindig sikerültek, ha nyugodt volt a víztükör. Miest egy kis hullám volt, már nem működött. Se a cölöpökön való járás, se semmiféle más segédeszköz. A Biblia pedig arról tudósít minket, hogy ott bizony heves vihar volt. Ennyit arról, hogy az ember mivel próbálkozik. A bizalom ahhoz kellett, amit Péter produkál. Azt mondja, hogy ha az Úr Jézus parancsolja, ő is megteszi. És csodálatos dolog azt, hogy látjuk a történetben, hogy ő ezt tudja. Ugyanazt fogja tudni, amit az Úr Jézus parancsolt neki, és ő is jár a vizen. Senki nem beszél arról, hogy Péter is járt a vizen. Mindig arról beszélünk, hogy az Úr Jézus járt a vizen, és hogyan járhatott. De Péter is járt a vizen. Hanem az a talán génjeinkben újra és újra tovább öröklődő és Ádámtól bennünk lévő kételkedés szakította meg az ő csodáját, ami vele történt. És talán erről szól a mi bizonyosságunk, a mi bizalmunk, hogy szakaszos. A hívő ember is elmondhatja magáról. Az első énekünk arról szólt, hogy Uram, engedd, hogy bátorsággal tudjunk hinni. Ez arról szól, hogy folyamatosan tudjunk hinni. Olyan hamar elfelejtjük azokat a csodákat, amelyeket Isten velünk már bizony megtett. Nem egyszer. És nincs bizalmunk ahhoz, ami már újra ismétlődik. Kicsit bugyult a vicc, amikor a katolikus pap fuldoklik az árvízben, és a pártitkár a csónakkal arra megy, és meg akarja menteni. Nem, őt az Isten fogja megmenteni, hagyja őt békén. Aztán arra jönnek egyéb pártfunkcionárusok is, és nem, őt majd az Isten megmenti. És végül belefull a vízbe. És amikor az elszámolás órájában ott van az Úr előtt, akkor számon kéri, de hát Uram, hát én benned bíztam. És akkor mondja az Úr, hogy én legalább háromszor küldtem segítséget. Így vagyunk mi a körülöttünk lévő csodákkal is. Meddig terjed a bizalmunk? Mondjuk hétköznap, amikor nem a Biblia óra után vagyunk, hanem szembe találjuk magunkat egy főnökkel, aki mondja, hogy már holnap nincs munkánk, vagy valami hasonló kemény dologgal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy egy mustármagnyi hittel képesek vagyunk hegyeket elmozdítani. Hát a mustármag az írtó pici tud lenni, és nem tudom, hogy a hitnek igazából mi a mértékegysége. De azt tudom, hogy kis hittel a kötélen táncolni nagyon nehéz lehet. Valahol Dél-Amerikában egy missziós csapatnak menekülni kellett, és az egyik nőtagja nem volt képes átkelni egy ilyen kötélen. kezébe adtak egy bambusztrúdát, és mondták, hogy fogja meg középen, és menjen. De hát ettől ő még le fog esni. És akkor azt mondta neki a tiszteletes, hogy értsd meg, leányom, ennek a bambusznak a két végén két angyal van. Hát láttam már te ilyet, hogy ezzel járnak kellnek a kötélen. És úgy beugrott a hölgynek, hogy igen, ezt már ő látta. Fogalma sem volt róla, hogy ez hogy működik. És elhitte, és átment a kötélen. És akkor átért a kötélen, akkor mondta neki a tanácsadója, hogy tulajdonképpen, amit te csináltál, azt mindenki tudja. Te nem tudtad. Te neked ezt el kellett hinned. Most az a kérdés, hogy mit könnyebb? Azt végigcsinálni, amit már tudok, jól? Vagy azt végigcsinálni, amit hinni kell? Az a csodálatos a dologban, hogy mind a kettő ugyanoda vezet, az eredményt megadja. És valahogy így kell Isten igéjét szemlélni, amikor hinnünk kell benne, hogy attól, hogy én nem tudom, vagy nem tapasztaltam meg, attól az még működik. Attól, hogy én nem tudom, hogy hogy keletkezik az áram, attól még igencsak meg tud rázni. Attól, hogy én nem tudom, hogy hogy megy bele a mobiltelefonomban a hang, meg hogy hallják az én beszédemet másonnal, amikor vezeték sincs, attól az még működik. Azt gondolom, hogy a hit ettől sokkal erősebb dologról beszél. A hit, amelyet az Úr Jézus hirdet, azoknak a bizonyságoknak a sorozata kell, hogy legyen, amelyeket elődeink megtapasztaltak, átadtak nekünk, és amit mi magunk is olvashatunk, és aztán elkezdjük észrevenni a saját életünkbe, hogyan erősödik. Mert az Úr Jézus nem akarja, hogy a mi hitünk megrekedjen ott, ahol Péter elkezdett süllyedni. Az Úr Jézus azt akarja, hogy a mi hitünk ezen a kötélen, amin táncolunk, mert ez az élet egy kötél, elég legyen ahhoz, hogy annak a kötélnek a végén, ahol ő vár, oda eljussunk, és ő semmiképpen nem akarja leszérüljünk. És nem is ígéretekkel akar minket megerősíteni, nem is hiedelmekkel akar, hanem azzal az élő hittel megajándékozni, amely megengedi, hogy tudjam, hogy mire való az a bambusz. Megengedi, hogy tudjam, hogy hogyan kell járni. Nem éppen a vizen, de ebben az életben, amely sokszor nagy tócsához hasonlít. Arról beszéltem, hogy milyennek kell lenni a bizalomnak. Az első problémája az embernek a kétkedés volt ott az Édenben. Legalábbis ezt oltotta a sátán a beszédével az emberben. És ez a kétkedés végigkísér minket, ha nem hiszek, ha hiszek, és újra valamilyen módon megpróbál kikezdeni. Ezekben a kétkedésekben bele lehet halni. Ezek a kétkedések, ha még közönt is fölvesznek maguk mellé, akkor képtelenek vagyunk bármiféle akadályt legyőzni. Azt olvastam valahol, hogy óriási erő a hit. Ha túllépünk ezen a két szón, hogy közöny és kétkedés, akkor a hittel mindenre képesek vagyunk. Azt gondolom, hogy a legelső akadály, amin át kell lépnünk, a közöny és a kétkedés kizárásával, az a saját magunk legyőzése, vagy inkább a saját magunk meggyőzése. A tekintetben, amit az Úr Jézus hirdet, olvassuk az ő igéjét, mindent azt látjuk és azt halljuk, ez csak hittel szabad olvasni. Kétkedve nem, mert semmiféle választ nem ad. De ha ezt a kétkedést félre tudom tenni, óriási dolgokat képes az életünkbe művelni. De a legfontosabbat, amelyet azt gondolom, hogy mindenki akar önmagának és a szeretteinek is, hogy elvezet valahova, amit úgy hívnak, hogy örök élet, ami a hit birtokában már nem csak hiedelem, nem csak hit, hanem bizonyosság. Legyen ez így az életünkben. Amen.
Igazából ugyanaz a sorozat, mint a János evangéliumában, az 5000-nek a megvendégelése, és a Márk evangéliuma a szerzőnek hangsúlyozása miatt egy nagyon érdekes ívet, gondolatmenetet emel ki, amiben ez a történet illeszkedik. A Márk evangélium a 6. fejezetében onnan kezdődik egy teljesen összefüggő folyamatos eseménysor, hogy a tanítványok fáradtak, és az Úr Jézus azt mondja nekik, gyertek el egy csendes helyre, hogy együtt legyünk, hogy pihenjünk, mert még evésre sem volt idejük. Márk 6.31. És elindultak egy puszta helyre hajón, és a 33-ban a népszerűség, ahogy Béci említette, az Úr Jézust felismerik. A sokaság, és elindul Jézusnak a tanítása, Jézus szánakozik a sokaságon, és az 5000-nek a megvendégelésébe torkollik ez a történet. Márk nagyon érdekesen hangsúlyozza ki azt, hogy ami a sokaságnak jól lakás volt, az a tanítványoknak egy nagyon komoly munka volt. Azt mondta nekik Jézus, adjatok nekik enni ti. És utána parancsolta nekik, hogy ültessék le őket 50-esével, meg 100-asával. Utána azt mondta nekik, fel kellett szedni a maradékot, 7-8-10 embert meg kellett etetni 12 embernek. Ez egy nagyon komoly munka volt. Ráadásul úgy, hogy az Úr Jézus azt ígérte nekik, hogy most elmegyünk, és egy kicsit csendbe leszünk együtt. És amikor vége van a történetnek, akkor a 45. vers, és azonnal kényszerítette a tanítványait, hogy hajóba szálljanak. Tehát megetettek több ezer embert, és az Úr Jézus azt mondta, hogy tessék hajóba szállni, és menni át, én majd megyek utánatok. És amikor félúton voltak, jött a szembeszél, és 48, és látta az Úr Jézus őket vesződni az evezéssel. Killódtak a tanítványok. Nem elég, hogy nem lett az, amit az Úr Jézus ígért, meg kellett etetni sok ezer embert, össze kellett utánuk szedni a maradékot, az Úr Jézus azt mondta, hogy tessék azonnal hajóba szállni, és még a szembeszél is, és vesződnek, azt mondja Márk, és akkor még megjelenik egy kísértet is. Legalábbis ők ezt gondolták, hogy egy kísértet jelenik meg. És felkiáltottak. És szinte szóról szóra ugyanúgy írja le Márk is, ahogy János evangéliumában, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És az 52. vers beleenged az egész esemény sornak a szellemi, vagy lelki, inkább azt mondom, a tanítványoknak a lelkében mi átszódik le. Nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. Mindezek az események, amik játszódnak le, Márk szemüvegén keresztül, és ez nagyon érdekes esettanulmánya az evangéliumnak, hogy egy-egy szemlélő mit emel ki az esemény kapcsán. Márk azt mondja, hogy bizony mi ott nem voltunk a helyünkön, és meg volt keményedve a szívünk. És döbbenetes az 54. vers, átélnek a túlsó partra, és indul előről ugyanaz, mint ahol abba hagyták, mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerték Jézust. Ez pedig a tanítványoknak rosszat jelentett. Legalábbis nem azt jelentette, hogy a pihenés következik. És utána a 8. fejezetben a 7 kenyér, és még egy megvendégelés. És a 17. versben az Úr Jézus észreveszi, hogy a tanítványok azon tanakodnak, azon panaszkodnak magukban, nincs kenyerünk. És Jézus azt mondja, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem látjátok be, és nem értitek? Még mindig kemény a szívetek? Szemeitek léven nem láttok ki, és füleitek lévén nem hallottok ki, és nem emlékeztek ki? Amikor az 5 kenyeret megszegtem, hány kosarat hoztatok el teledarabokkal? És mondták 12-t. Amikor a 7-et 4000-nek, hány kosarat hoztatok el teledarabokkal? Pedig mondták 7-et. Hogy nem értitek hát? Mit nem értettek a tanítványok? Mi volt ez az egész folyamat, amin az Úr Jézus tudatosan vezette végig a tanítványait? kemény volt a szívük, és duzzogtak végig. Azt nem értették, és azt nem látták, amire néhány perccel később, miután Jézus egy vak embert valami nagyon furcsa módon, két lépcsőben meggyógyít. Amit a 29. versben mond el Péter, ő belőle fakad ki először. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felismerték azt, hogy az, akivel dolguk van, vagy akinek dolga van velük, ő Krisztus, az élő Istennek a fia. És ő megérdemli, megilleti a mi engedelmességünk. És joga van a mi életünkben, és le tudja csendesíteni a tengert, és járni tud a vizen, meg tudja tenni, hogy én kilépjek a hajóból, és alkalmasát tud tenni engem, hogy járjak a vizen. 5000-et, akárhány ezret megvendégel. És közben rajtunk is dolgozik, a mi szívünkben is dolgozik, és a mi hitünket is építi. És talán kapcsolódik Pali bácsnak a kérdéséhez, hogy vajon mi a hitnek a mértékegysége, mitől függ az, hogy a hit az erős vagy gyenge. És részben megadja a választ, azt gondolom, ez az igevers. A mi hitünket elsősorban az minősíti, hogy kibe vetjük a mi hitünket. Te vagy a Krisztus. És amikor ez leesik Péternek, amikor dehogy leesik Péternek, mert azt mondja Isten, hogy nem magadtól tudod ezt, hanem az én mennyei atyám jelentette meg ki neked. Adja az Úr, hogy amikor küszködünk, vagy netalán duzzogunk, vagy egymás után jönnek az életünkben azok az események, amik szinte már tudjuk, hogy Istennek a keze a mi életünkön. Amikor belenyúl, és nem enged nyugton, és nem enged függetleníteni a mi életünket ő magától. Juttasson el ide bennünket, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, szerető mennyei atyánk, a te igédnek az üzenetét. Köszönjük az evangéliumoknak az egységét, és ugyanakkor a sok színűségét, ahogyan ők a te tanítványaid átéltek és bemutatnak egy-egy eseményt. És a lecke, a tanúság az közös és mégis egy picit más. Köszönjük, Urunk, hogy ugyanígy lehet a mi életünkben is az egy hit, ami mennyi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, és mégis ahányan vagyunk a mi életünk, a mi életutunk, a mi megtapasztalásaink, azok mások és mások. Ugyanakkor segíts, hogy abban, amit te megkövetelsz, hogy egységes legyen, hogy ugyanaz a hit legyen, attól, hogy arra mindannyian eljuthassunk a te kegyelmedből, megragadhassuk. Köszönjük, hogy a mi hitünket nem a mi erősségünk, nem a mi jellemünk minősíti, hanem a te személyed, akiben hihetünk, aki kéred, aki parancsolod, hogy a mi hitünket beléd helyezzük, beléd vessük. Köszönjük, hogy a mai este is úgy állhatunk meg előtted, hogy kérünk, kérhetünk egy akarattal, hogy áld meg a mi életünket, áld meg a mi családjainkat, a mi gyülekezetünket, az előttünk lévő hétnek a feladataiban, talán vesződéseiben, hogy nehogy elfelejtkezzünk arról, hogy te ura vagy az elemeknek, ura vagy az embereknek, és ura vagy a mi életünknek is. Taníts bennünket, Urunk, hogy a mi hitünk, a mi bizodalmunk, az benned legyen. És köszönjük a te üzenetedet, amikor te bemutatkozol, amikor lecsendesíted a mi szívünk viharait, és bemutatkozol, hogy én vagyok, ne féljetek. Attól, hogy ezt megtapasztaljuk, amikor nehézségekben, próbákban vagyunk. Az Úr Jézus nevében kértük ezt. Amen.